Jeremiás könyve 26. és 27. fejezet. A 22. fejezettől Jeremiás azt az utasítást kapta az úrtól, hogy látogassa meg Citkiá királyt egy neki szóló proféciával. Ezek tehát azok a proféciák, amelyeket Jeremiás mondott a nép utolsó királyának a babiloni fogság előtt. Amikor a proféta ott áll a király előtt, olyan proféciákat is megemlít, amelyeket korábban kapott az úrtól más királyokra vonatkozóan. Jojakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazoknak, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Azt hiszem, hogy sokszor hajlamosak vagyunk kihagyni bizonyos részeket Isten igéjéből, pedig ez veszélyes, hiszen ez hamis biztonságérzetet adhat az embereknek. Biztosan senki sem óckodik az örök kárhozat témájától jobban, mint én, mégis hanyagság lenne a részemről, ha arról sohasem beszélnék, hogy mit mond az Úr az igéjében a bűnösök sorsáról, hiszen ezáltal hamis reményt és hamis biztonságérzetet keltenék bennük. Isten tehát megparancsolja Jeremiásnak, hogy teljes üzenetét juttassa el az emberekhez, és egy szót se vegyen el belőle. Az ige két dologra kér bennünket ezzel kapcsolatban. Ne adjunk hozzá Isten igéjéhez, és ne is vegyünk el belőle. Amikor Isten odaadta a törvényt Mózesnek, figyelmeztette, hogy óvatosan bánjon vele, ne adjon hozzá, de el se vegyen belőle. Amikor a Biblia utolsó könyvét papírra vetették, Isten a kinyilatkoztatását lepecsételve így szólt. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, ha pedig valaki elvesz a prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Isten ennyire komolyan kér bennünket, hogy ne adjunk hozzá igéjéhez, és ne is vegyünk el belőle. És az Úr Jeremiást is figyelmezteti, hogy szóról szóra adját Isten üzenetét a népnek. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdtetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Isten tehát azt mondja Jeremiásnak, hogy a teljes üzenetet közvetítse, és egy szót se vegyen el belőle, talán akkor majd hallgatnak az Úr szavára. Isten mindig ez a cél vezérli, amikor valamit üzen a népnek, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy reagálhassanak a hallottakra. Persze jogosan merül fel a kérdés, vajon Isten nem tudja előre, hogy hallgatnak-e a szavára, vagy sem? De igen, Isten előre tudja, hogy hallgatnak-e majd rá, vagy sem. De ha Isten előre tudja, hogy úgysem hallgatnak rá, akkor mégis miért szól hozzájuk? Mert Isten igazságosan akar ítélni, nehogy bárki is azt mondhassa majd, hogy őt senki sem figyelmeztette, vagy még csak esélye sem volt a helyes útra térni. Isten arra utasítja Jeremiást, hogy egy szót se vegyen el Isten üzenetéből, hát ha hallgatnak rá az emberek, és megtérnek bűneikből. Majd Isten hozzáteszi. Akkor megbánom, hogy gazdtetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ne feledjük, hogy emberként kénytelenek vagyunk erősen behatárolt emberi nyelvünkkel jellemezni Isten tetteit, ez pedig legnagyobb igyekezetünk mellett is csupán szegényes megoldásokat szül. Ezért vagyunk kénytelenek azt mondani, hogy Isten megbán valamit. De vizsgáljuk csak meg jobban a megbánni kifejezést. Azt találjuk, hogy a szótő jelentése sóhajtani. Ez a kifejezés tehát egyfajta megkönnyebbült sóhajt jelent. Ha tehát az emberek megtérnek bűneikből, Isten megkönnyebbülten sóhajthat fel, hiszen nem kell kiöntenie népére az ítéletét. És hányszor sóhajtottam már fel én is megkönnyebbülésemben, amikor változást észleltem a gyermekeim hozzáállásában. Ó, apa, annyira sajnálom. Akkor már másképp is meg lehet oldani a helyzetet. Nem kell elfenekeljem, vagy megbüntessem őket. Őszintén megbánták, amit tettek, bocsánatot kértek, én meg ilyenkor nagyot sóhajtok, mert boldog vagyok, és örülök, hogy nem kell megbüntessem őket. Isten Jeremiást is arra kéri, hogy teljes üzenetét közvetítse a népnek, és egy szót se vegyen el belőle, hát ha megtérnek bűneikből, és akkor Isten megkönnyebbülten sóhajthat fel, hogy nem kell megbüntesse őket. Isten így kiáltott Ezékiel prófétán keresztül. Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Isten szíve szomorú a bűnösök halála láttán, hiszen minden lehetőséget megad az embereknek, hogy megtérjenek bűneikből, és hogy megismerjék Istent. Térjetek meg, miért halnátok meg? Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Türelmes és kegyelmes az emberrel. Isten még akkor is elküldi prófétáját, amikor tulajdonképpen már túl késő, de mégis küld egy újabb embert. Menj, Jeremiás, és szólj a néphez, hát ha hallgatnak a szavamra, és megtérnek bűneikből, így én is fellélegezhetek, és nem kell kiöntenem rájuk a megígért ítéletet. De milyen megígért ítéletre utal itt Isten? A babiloniai királyra, aki eljön, hogy elpusztítsa őket. Ne feledjük tehát, hogy emberi nyelven képtelenek vagyunk tökéletesen jellemezni Istent és az ő tetteit. Amikor Isten megbánásáról olvasunk, ne arra gondoljunk, hogy Istennek meg kell bánnia egy tettét, mintha hibázott volna. Hiszen az igében ezt olvassuk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. Malakiáson keresztül pedig ezt mondta az Úr. Én az Úr nem változtam meg. Isten nem változik. És milyen irgalmas, milyen kegyelmes ő. De van itt még valami. Isten Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja, hogy ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. De mit jelent az, hogy Isten gonoszt teremt? Azt jelenti, hogy ítéletet hoz a népre, azt viszont nem jelenti, hogy bármilyen szempontból is közösséget vállalna a gonosszal, vagy a gonosz oldalán állna. Ezt mond nekik, így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. Siló volt az a hely, ahol először elhelyezték a szent sátrat, miután beléptek a földre. Mostanra azonban Siló elhagyott romhalmazzá vált. Jeremiás próféta pedig figyelmezteti a népet. Ha nem hallgatnak Isten szavára, az ő városuk is romba dől, mint annak idején Siló. Erre a papok nagyon megharagudtak Jeremiásra, hiszen az ő templomukról beszélt, és arról, hogy az is romokban fog heverni. A papok, a próféták és az egész nép hallották ezt a beszédet, amelyet Jeremiás az úrházában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták. Meg kell halnod! Az emberek tehát a papok és a próféták indítatására megfogták Jeremiást, és elhatározták, hogy megölik, mert Isten háza ellen mert szólni, és kijelentette, hogy a templomra is pusztulás vár. Miért prófétáltad az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló, ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz? Azzal vádolják tehát, hogy a templom ellen szólt, sőt a város ellen, ahogy kihirdette Isten eljövendő ítéletét. És összesereg lett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, itt tehát egy harmadik csoport is megjelenik a színen. Ezen kívül ott voltak a papok, a próféták és a tömeg, akik meg akarták ölni Jeremiást. A királyi palotából az Úr házához mentek, hiszen hallották, hogy nagy a felfordulás a templomnál, és a tömeg megfogta Jeremiást, így a vezetők oda siettek, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogy magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek, az Úrnak a szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. Isten küldött engem hozzátok ezzel az üzenettel, mondja Jeremiás. Mégpedig azért, hogy letérjetek bűnös útaitokról, és megtérjetek bűneitekből, és Istennek ne kelljen kijöntenie rátok ítéletét. Isten követeként jöttem. Ő küldött, hogy az üzenetét közvetítsem. Most pedig az életem a kezetekben van. Bánjatok velem, ahogyan jónak látjátok. Ha meg akartok ölni, ám legyen. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és a prófétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak a nevében beszélt hozzánk. Figyeljük csak meg, hogy mennyire ingatag az ember. Az előbb még meg akarták ölni a papokkal és a prófétákkal egyetemben, mert Jeremiás felemelte a hangját a város és az Úr háza ellen. Egy latin szólás szerint a tömeg szava az Isten szava. Pedig ez távolról sem igaz. A tömeg gyakran szörnyű hibát követel. Itt is azt látjuk, hogy előbb a tömeg a papok oldalára áll, és Jeremiás halálát követeli. De amikor megérkeznek az előjárók, hirtelen már nem akarják megölni őket, mondván, hogy Isten nevében szólt hozzájuk. Az ország vénei közül is felálltak egyesek, és ezt mondták az egész összegyűlt népnek. Ezékiás júdai király idejében is volt egy próféta, a móreseti Mikeás, aki ezt mondta Júda egész népének. Így szól a seregek ura. A Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mégsem ölte meg Ezékiás Júda királya, és az egész Júda, mert félték az urat, és mert esedeztek az Úrhoz. Az Úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket. Mi pedig ilyen nagy bajt zúdítanánk magunkra? Azt mondogatják tehát, hogy már Ezékiás király idejében is volt egy Mikeás nevű próféta, aki szintén azt jövendőlte, hogy Isten romba fogja dönteni a várost. Akkor viszont Mikeást nem ölték meg, hanem megbánták bűneiket. Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében prófétált. A Kirját Jearimból való Uriá, Semája fia. Ő is prófétált ez ellen a város és az ország ellen, ugyanúgy, mint Jeremiás. Amikor meghallotta Jojakim király, az előkelők és a vezérek, hogy mit beszélt, halálra keresztette a király. Uriá ezt meghalva megijedt és elmenekült Egyiptomba. Jojakim király azonban embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, Akbor fiát, és vele együtt másokat is Egyiptomba küldött. Ezek visszahozták Uriát Egyiptomból, Jojakim király elé vitték, aki levágatta karddal, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta. Jeremiásnak azonban pártját fogta Ahikám, Sáfán fia. Ezért nem adták a nép kezébe, és nem ölték meg. Az idősebbek közül tehát néhányan felhívják a többiek figyelmét, hogy ilyesmire már korábban is volt példa. Megjelent egy próféta Ezékiás és Jojakim király idejében is. Eltérő vélemények ütköztek tehát a jelenlevők tömegében, de végül mégiscsak Ahikám, az egyik vezető kerekedett felül, akinek sikerült megóvni a Jeremiást a hamis prófétáktól, a papoktól és a néptől. A 27. fejezetben Jeremiás tovább prófétál. Citkiának, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondta nekem az Úr. Készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba. Jeremiás tehát készített magának egy jármot, majd a nyakába vette, ahogy az ökrök nyakára szokták tenni, és ez volt a szolgálat jele. Nyakába vette tehát a jármot, és így járt kelt a nép között. Az emberek persze azonnal megkérdezték, hogy miért viseli a jármot, mit jelentsen ez? Ő pedig így válaszolt. Így kell majd ennek az országnak is járomba hajtani a fejét, az Úr parancsára bűneik miatt. Isten fogságba visz bennünket bűneink miatt. Olyas valami volt ez, ami óhatatlanul is magára vonta az emberek figyelmét, így Jeremiásnak lehetősége nyílt megosztani Isten üzenetét az emberekkel. Jeremiás lényegében több jármot is készített, egyet magának, a saját nyakába, de néhány jármot a Júda körül élő népek királyaihoz is elküldött. ekkor a judaiak egy lázadás tervét szövegették Babilónia ellen. Arra készültek, hogy ráveszik Edómot, Moábot, Tírus királyát és Szidont is egy közös szövetségre a babilóniak ellen, hogy letörjék Babilón igáját. Isten tehát arra utasítja Jeremiást, hogy készítsen pici jármokat minden érintett királynak, majd küldje is el nekik egy konkrét üzenettel. Azután küldj üzenetet Edom királyához, Moáb királyához, az Ammóniak királyához, Tírus királyához és Szidon királyához azokkal a követekkel, akik Jeruzsálembe érkeztek Cidkijá júdai királyhoz. Parancsold meg nekik, hogy mondják meg uruknak. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Mondjátok meg uratoknak. Én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet, meg a földön élő embereket és állatokat, és annak adom, akinek én jónak látom. Isten itt kijelenti, hogy ő az egész teremtés felett teljhatalommal rendelkezik. Én teremtettem a földet, én teremtettem az embert, én teremtettem az országokat, és azt állítok az élükre, akit én jónak látok. Érdekes, hogy ekkorra a Babilónia világbirodalommá nőtte ki magát. Nebukadnezar pedig, akit Isten helyezett a trónra, felhangon hirdette birodalma nagyságát és saját dicsőségét. És ekkor meg is kapta az égi figyelmeztetést. Mivel azonban nem értette meg az üzenetet, Dánielhez fordult segítségért. Dániel pedig hasznos tanáccsal látta el. Nagyon vigyázz, Nebukadnezar! Többé ne légy felfuvalkodott, hanem alázatosan járj Isten előtt, különben nagy bajba kerülsz. Ne feledjük, hogy korábban Nebukadnezarnak volt egy álma, amelyet szintén Dániel fejtett meg. Az álom a világuralomra törő birodalmakat mutatta be, Nebukadnezar egy hatalmas emberszobrot látott álmában, feje színaranyból, mellkasa ezüstből, hasa részből, lábszárai vasból, lábujjai pedig részint vasból, részint agyagból voltak. Dániel megfejtése pedig így szólt. A szobor aranyfeje te vagy, Nebukadnezar. A te birodalmadat azonban egy alacsonyabb rendű birodalom igázza majd le, az ezüstből készült mellkas, vagyis a méd-perzsa birodalom. De őket is leigázza majd a részből készült has, a görög birodalom. Ezután pedig a római birodalom emelkedik hatalomra, a vasból készült lábszárok a részint vasból, részint agyagból álló lábujjakkal. Nebukadnezar az álmot követően fontos kijelentést tesz. Valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. De a következő pillanatban már meg is hazudtolja kijelentését, és egy hatalmas, 30 méter magas aranyszobrot állított fel a Dúrá völgyében, amellyel felhangon ezt hirdeti. Babilónia örökre fennmarad. Sohasem lép helyébe sem az ezüstből készült mellkas, sem a részből készült has, sem pedig a vasból készült lábszárak. Babilónia örök. Majd elrendeli, hogy amikor felharson a hangszerek hangja, mindenki boruljon le az aranyszobor előtt, és imádja azt annak jeléül, hogy ők is hiszik, hogy Babilónia nem múlik el soha. Nebukadnezar ezzel a gesztussal egyértelműen elutasítja Isten kijelentését, amit álmában látott. A három zsidó fiatalember történetét pedig jól ismerjük már. Sádrák, Mészák és Abednego nem voltak hajlandók leborulni az aranyszobor előtt, így az izzó kemencébe vetették őket, de nem esett bajuk. Miután egy karcolás nélkül elevenen kimásztak a kemencéből, Nebukadnezar újabb kijelentést tett. Nincs még egy olyan isten, mint Sádrák, Mészák és Abednego istene. De még mindig telve volt a szíve büszkeséggel. Micsoda birodalmat építettem! Erre megérkezett az égi figyelmeztetés, hogy legyen nagyon óvatos, mert figyelik őt az angyalok. Tudjátok, hogy benneteket is figyelnek? Ennek hallatán megdöbbent a király, és egy évig nagyon vigyázott. De egy év elteltével, amikor épp a palota tetején sétálgatott, valószínűleg a csodaszép függőkertek között, amelyek az antik világ egyik csodájának számítottak, hirtelen így kiáltott. Ez az a nagy Babilón, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. És alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Ennyi volt, elvesztetted a királyságodat. Elpattant egy húr, és a király megőrült. Száműzték az emberek közül, füvet evett, és kint élt a vadonban az állatok között. Az ég harmatja áztatta a testét, a szőre olyan hosszúra nőtt, mint a sastolla, és olyan karmai lettek, mint a madaraknak. Hét időszak telt így el felette, amíg el nem ismerte, hogy a menny istene uralkodik az emberek országai felett, és azt helyezi az élükre, akit jónak lát. Nebukadnezar eljutott arra a felismerésre, hogy Isten az Úr. Abban az időben, amikor visszanyerte az értelmét, kijelentette. Most azért én, Nebukadnezar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert mindent tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Sőt, minden embernek elrendelte, hogy ezt az Istent imádják. Nebukadnezar tehát megértette, hogy Isten az Úr, és annak adja a hatalmát, akinek jónak látja. Hát nem érdekes, hogy Jeremiás is ugyanezt a kijelentést teszi ebben az ige részben? Isten támasztotta Babilóniát is, így őrültség lenne a részedről, te aprócska király, hogy fellázadj ellene. Hangzik el a figyelmeztetés Jeremiás szájából. Majd pedig így szól Isten. Most szolgámnak, Nebukadnezar babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Isten támasztotta Nebukadnezart, és ő helyezte őt a trónra. Ezt idővel Nebukadnezar is felismerte, ez a kijelentés viszont Jeremiás könyvében is elhangzik, mégpedig jóval Nebukadnezar felismerése előtt. Még a mezei állatokat is nekiadom, hogy neki szolgáljanak. Őt, fiát és unokáját szolgálja. És érdekes, hogy még az unokáját is megemlíti. Nebukadnezar unokája Bélsazár volt. Az ő uralkodása idején győzte le Babilóniát a Méd-Perzsa birodalom. Isten tehát pontosan megjövendőli Babilónia bukásának idejét. És neki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jö az ő földjének is ideje, és szolgálnak néki sok nemzetek és nagy királyok. A médek és a perzsák együttes erővel győzik majd le Babilóniát. Ez tehát egy érdekes profécia, amely jóval a tényleges esemény előtt hangzik el. Ezért fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel büntetem azt a népet és országot, amely nem szolgálja Nebukadnezart, Babilónia királyát, és nem hajtja nyakát Babilónia királyának az igájába. Így szól az Úr. Végül egészen megsemmisítem őket általa. Vagyis ha lázadni próbálnak, elpusztulnak. Isten kijelenti, hogy ő maga bízta meg Nebukadnezar királyt ezzel a feladattal. Ő adta kezébe a népet, így ha fellázadnak ellene, csak pusztulás vár rájuk. És mennyire igaz ez? Csak önmagadat teszed tönkre, ha Isten akarata vagy Isten munkája ellen hadakozol. Ne hallgassatok azért prófétáitokra, a jósokra és álmodókra, a jelmagyarázókra és varázslókra, akik ezt mondják nektek. Ne szolgáljatok Babilónia királyának. Mert hazugságot prófétálnak nektek, hogy eltávolítsalak benneteket földetekről, szétszórjalak benneteket és elpusztuljatok. Azt a népet azonban, amely a nyakát Babilónia királyának az igájába hajtja, és őt szolgálja, meghagyom földjén, így szól az Úr, hogy művelje azt és lakjék rajta. Ha alárendelik magukat Babilónia királyának, nem hurcolják őket fogságba. Földjükön maradhatnak, és nem kell elpusztulniuk. De az most az Úr egyértelmű akarata, hogy a nép Babilónia királyának igájába hajtsa a nyakát, és őt szolgálja. Mivel azonban Júda fellázadt Isten akarata ellen, az országot eltiporták, a népet pedig fogságba hurcolták. A többi ország lakói viszont, akik királyai hallgattak Jeremiás szavára, és alárendelték magukat Babilóniának, továbbra is saját földjükön maradhattak. Jeremiás tehát így szólt. Citkijának, Júda királyának is ugyanezeket mondtam. Hajtsátok a nyakatokat Babilónia királyának az igájába, szolgáljátok őt és népét, akkor élni fogtok. Miért halnál meg népeddel együtt fegyver, éhínség és dögvész miatt, ahogyan megmondta az Úr arról a népről, amely nem akarja szolgálni Babilónia királyát? Ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a beszédére, akik azt mondják, hogy ne szolgáljátok Babilónia királyának, mert hazugságot prófétálnak nektek. Egy kicsit később ugyan, de idővel elérkezünk majd Habakuk próféta könyvéhez is. Habakuk nagyjából ugyanabban az időszakban prófétált, mint Jeremiás, de már könyvének elején arra kéri imájában az Urat, hogy ne is mutasson már neki többet, mert amit lát, az elviselhetetlen. Ó, uram, ez az egész rendszer egyre mélyebbre csúszik, te meg semmit sem teszel. Nagy a romlottság, és gonosz emberek töltenek be vezető pozíciókat. Istenem, egyre jobban elmérgesedik a helyzet. Kérlek, nem utas nekem többet, mert nem bírom elviselni. Uram, hát semmit sem kezdesz ezzel a helyzettel? Az úr pedig így válaszolt a prófétának. Habakuk, már dolgozom az ügyön, ne félj, nem nézem tétlenül. De ha felfedném előtted, hogy mit teszek, úgysem hinnéd el. Erre Habakuk így felelt. Uram, azért tégy velem egy próbát. És Isten ezt válaszolta. Éppen Babilónia királyát készítem fel a neki szánt feladatra. Egy napon eljön majd seregével, és fogságba viszi a népet. De hát, uram, ezt nem teheted, kiáltotta Habakuk. Igen, azt elismerem, hogy bűnös nép vagyunk, de hát ők még nálunk is szörnyűbbek. Miért használnál egy nálunk is rosszabb népet arra, hogy megbüntess bennünket? Na, ugye megmondtam, hogy nem hiszel majd nekem, felelte Isten. Habakuknak Isten módszerével volt gondja, hiszen hogyan lehetséges az, hogy Isten egy olyan népet használ fel tulajdon népe megbüntetésére, akik még Izrael népénél is gonoszabbak voltak. Nincs ez így rendben, mondhatnád. De hát Isten nem tehetné meg például, hogy egy istentelen nemzeten keresztül hozzá el ítéletét Amerikára? Mindenképpen lehetséges lenne. Isten a múltban is cselekedett már hasonlóképpen. De hát miért használna Isten egy ateista országot, amely még csak el sem ismeri Istent arra, hogy megbüntessen egy keresztény nemzetet? Tudod, az ismeret felelősséggel jár. Akinek sokat adtak, attól sokat is kívánnak. Rosszabb az, ha valaki az ismeret birtokában vétkezik, mint ha valaki tudatlanságból teszi ugyanazt. Ha valaki tudja, mi lenne a helyes, de nem azt teszi, akkor vétkezik. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat is kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Isten korábban is használt már bűnös népeket, hogy rajtuk keresztül elhozza ítéletét népére, amely hátat fordított neki. Amerika is csak Istenben van biztonságban. Akkor van biztonságban, ha hűségesen Istent követi. És azért imádkozom, hogy végre térdre kényszerüljön a nemzetünk Isten előtt. Azért imádkozom, hogy Isten gyújtson újra tüzet a szívünkben, hogy visszatérhessünk Istenhez. Ha tehát életben akarunk maradni, Istenben kell bízzunk. Ő a mi egyetlen reménységünk. Jeremiás tehát elvitte a népnek Isten üzenetét, hogy az emberek megtérhessenek bűneikből, Isten pedig fellélegezhessen, mert nem kell elpusztítania őket. Isten ma Amerikának is üzen, de a válasz szinte ugyanaz, mint Jeremiás idejében volt. Éppen a minap láttam egy karikatúrát az egyik újságban. Egy biblia volt rajta, a biblia aljából pedig egy kígyó jött elő, és jócskán beleharapott az alkotmányos jogokba. A karikatúra címe pedig: Íme az erkölcsi többség. Mintha Amerika erkölcsi többsége az alkotmányos jogokat szeretné megnyírbálni. Annyira elszomorít, hogy vannak olyanok, akik ezt ráadásul még el is hiszik, és azzal vádolják a kereszténységet, hogy Amerikát teokráciává akarják tenni. Nem erről van itt szó. Csak egy olyan helyé szeretnénk tenni ezt az országot, ahol unokáink is nyugodtan sétálhatnak az utcán, és nem kell attól tartaniuk, hogy valaki molesztálja vagy megtámadja őket. Igen, szeretnénk legalább valamennyi erkölcsösséget és tisztaságot látni országunkban. Szeretném, ha nyugodtan küldhetném őket a sarkiboltba, anélkül, hogy a bejáratnál erotikus magazinokkal találkoznának. Legalább egy ideig hadd tudjuk tisztán megőrizni az elméjüket. Muszáj mindent beszennyezzünk magunk körül? Vajon az alkotmányos szabadság azt jelenti, hogy mindenkit ki kell tennünk a perverz elmék minden szennyének? Remélem, hogy nem. Különben meg kéne változtatni az alkotmányunkat. Fontos lenne, hogy azt a légüres teret, amit a humanisták teremtettek, az erkölcsösség alapjai váltsák fel. Jeremiás is figyelmeztetni próbálta Izrael népét. Hasonló állapotok uralkodtak akkor Izraelben, mint amilyenek ma Amerikában. Szembetűnő a párhuzam. Izraelt Isten népeként ismerték, de hátat fordított Istennek. Bűnben éltek. A papok és a hamis proféták félrevezették az embereket. Hamis vigaszt nyújtottak nekik, és kinevették Isten valódi profétáit, akik az eljövendő ítéletre figyelmeztették a népet. Jeremiás ezért Citkiát is felkereste, és kérve kérte, hogy ne hallgasson a hamis proféták hazugságaira, miszerint nem kell majd Babilónia királyát szolgálnia. Nem én küldtem őket, így szól az Úr, hazugságot profétálnak a nevemben, hogy szétszórjanak benneteket, és elpusztuljatok azokkal a profétákkal együtt, akik ilyet profétálnak nektek. A papokhoz és az egész néphez pedig így beszéltem. Ezt mondja az Úr. Ne hallgassatok profétáitok beszédére, akik azt profétálják nektek, hogy most már hamarosan visszahozzák Babilonból az Úr házának edényeit. Hazugságot profétálnak nektek. Ezek a proféták mindenütt azt terjesztették, hogy hamarosan visszakerülnek Babilonból az Úr házának edényei. Jeremiás viszont egyértelműen kijelenti, hogy hazudnak. Ne hallgassatok rájuk, szolgáljátok Babilónia királyát, és élni fogtok. Miért tegyen romhalmazzá ez a város? Ha proféták ők, és az Úr igéje van náluk, akkor kérleljék a seregek urát, hogy ne kerüljenek Babilonba azok az edények, amelyek még megmaradtak az Úr házában, Júda királyi palotájában és Jeruzsálemben. Ezt mondja a seregek ura. Az oszlopok, a nagy medence, az áványok és a többi edény még ebben a városban van. Ezeket nem vitte el Nebukadnezar Babilónia királya, amikor fogságba vitte Jekonját, Jojakin fiát, Júda királyát, meg Júda és Jeruzsálem valamennyi nemesét Jeruzsálemből Babilóniába. De ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ezek az edények, amelyek még az úrházában, Júda királyi palotájában és Jeruzsálemben maradtak, ezek is Babilonba kerülnek, és ott lesznek mindaddig, amíg számon nem kérem azokat. Így szól az Úr, és vissza nem hozom erre a helyre. A hamis proféták váltig állították, hogy az edények hamarosan visszakerülnek. Jeremiás viszont azt mondja, hogy ez hazugság. Még azokat az edényeket is elviszik majd az úrházából, amiket eddig még nem vittek el. Ne higgyetek nekik, mert hazudnak, kiáltotta Jeremiás. Ha proféták ők, és az Úr igéje van náluk, akkor kérleljék a seregek urát, hogy ne kerüljenek Babilonba azok az edények, amelyek még megmaradtak az úrházában, Júda királyi palotájában és Jeruzsálemben. Nebukadnezar visszatérésekor bebizonyosodott, hogy Jeremiásnak volt igaza. Nebukadnezar elhurcolt minden értéket a városból, a népet pedig fogságba vitte Babilonba. Nem is térhettek vissza egészen Esdrás és Nehémiás idejéig, akik parancsot kaptak Círus és Artasasztá királyoktól, hogy térjenek haza és építsék fel a templomot és a várost. Ők vitték aztán vissza Jeruzsálembe az elhurcolt kincseket a király engedélyével. Esdrás bizony igen megszeppent ennek hallatán, mert hatalmas kincseket bíztak rájuk, csak éppen a Babilon-Jeruzsálemi útvonal tele volt banditákkal. Esdrás pedig nem akarta királytól kérni testőröket, lévén, hogy korábban éppen arról áradozott a királynak, hogy milyen hatalmas az ő istene. De Esdrás az Úrban bízva útnak indult, az Úr pedig biztonságban eljuttatta őket Jeruzsálembe.